képzeld el, én 6 hétig nem jártam iskolába, legalábbis emlékeim szerint 6 hétig nem jártam iskolába, hanem elindultam otthonról, és így elmentem ide-oda-amoda. Egyébként leggyakrabban az állatkertbe mentem el, és ott megvettem a nemzeti sportot, és a Városligeti tópartján egettem a szendvicseimet, elolvastam az egész nemzeti sportot, nézegettem a madarakat, és aztán hazamentem délben, mintha mi se történt volna.
A Szabad Európa podcastjának vendége ezúttal Kis László, középiskolai történelemtanár, akit 2016-ban az állami Bonis Bona a nemzet tehetségeiért díjjal tüntettek ki. Az ismeretség okán most tegeződni fogunk. Szervusz, Laci!
Szervusz, András!
Mindig is érdekelt téged a történelem?
Hát ez jó kérdés. Én talán először, amikor a történelemmel találkoztam, az alsó tagozatban volt, amikor a Régi Magyar Mondák című könyv a kezembe került. Talán ez volt az első történelem könyv a Lengyel Dénestől, még a régi kiadás ilyen kemény, fedeles és jó hosszú szövegek voltak benne, legalábbis egy alsóshoz képest, és emlékszem arra, hogy volt egy olyan alsóban egy olyan óránk, ahol ebből kellett idézni, hogy kinek van erről valami emlékképe, és én emlékszem, hogy a Svehla nevű történetet föl tudtam idézni, ez Mátyás király korában egy ilyen huszita zsoldosnak a története volt, és egyszerűen magam is meglepődtem, hogy egy ilyen több oldalas szöveget milyen szépen visszamondtam, bár akkor én még csak ennek örültem, és nem igazán láttam ebben semmit, tehát nem így dőlt el, hogy én történelem tanár leszek, de alapvetően érdekelt a történelem, bár amikor ötödikbe megláttam a történelem tanárt, akkor nagyon megijedtem, mert ő egy eléggé ilyen tekintélyt parancsoló férfi volt, és így ötödikesként így kicsit rémisztő volt, aztán iskolát váltottam, és új történelem tanárom lett, de igazándiból a történelem alapból érdekelt valóban így a felső tagozatban, de ebben sokáig nem gondoltam, hogy lesz, vagy kezdek ezzel bármit is, tehát én ezt igazándiból a középiskola vége felé döntöttem el, hogy ebben szeretnék foglalkozni.
De ugye ehhez képest egy vegyipari szakközépiskolában jártál, és ott érettségiztél, ez hogy jött?
Hát ez, na, ezért mondom, hogy a történelem az egy nagyon mellék szál volt először. Úgy nézett ki a dolog, hogy hát nyolcadikos koromban én kaptam egy igazgató helyettesi, pecsétes intőt.
Ezt miért kaptad?
Azért kaptam, mert nem írtam be jegyeket az ellenőrzőmbe. Nem írtam be a jegyeket, mert ha beírom, akkor...
Még jó, hogy akkor még nem volt kréta, ugye?
Igen, illetve akkoriban még úgy volt, talán emlékszem, hogy ki kellett vinni az ellenőrzőt a tanárhoz, és akkor ő azt beírta, aláírta, stb. Nekem meg mindig éppen nem volt nálam az ellenőrzőm, hogy ezt beírják. És amikor valamikor így megkapta az osztályfőnök, akkor az egészet ugye beírta, és így ömlesztve így az összes egyes, kettes, hát tök mindegy, mert nem az volt, hogy most bukás körül a történet, hanem csak sok kettesen volt, és apám ezt nem igazán díjazta. És hát én ezt nem írta be. A jegyeket megkaptam szépen az pecsétes igazgatóhelyettesi intőt, és ezt meg otthon apámnak nem mertem megmutatni, illetve nem vissza kellett volna menni az iskolába megmutatni, hogy aláírattam. És oda meg, azt meg azért nem csináltam, úgyhogy képzeld el, én 6 hétig nem jártam iskolába, legalábbis emlékeim szerint 6 hétig nem jártam iskolába, hanem elindultam otthonról, és így elmentem ide-oda-amoda. Egyébként leggyakrabban az állatkertbe mentem el, és ott megvettem a nemzeti sportot, és a Városligeti tópartján egettem a szendvicseimet, elolvastam az egész nemzeti sportot, nézegettem a madarakat, és aztán hazamentem délben, mintha mi se történt volna, és iskolába vettem volna.
Hát ennek csak egy nagy-nagy lebukás lehetett a vége, nyilván.
Ha amerikai filmben lennénk, így lenne, nem így történt. Magyarországon vagyunk az életben. Apám ezt soha nem tudta meg, szerintem. De az tény, hogy az édesanyámat értesítette aztán az osztályfőnök, hogy gond van, és a végén, hát a végén ezt el lehetett túlsolni jó mód. Tehát tök mindegy, megoldották valahogy, nem tudom, hogy mi volt, nyilván ebben engem nem avattak be, ez a 90-es évek eleje egyébként, De egy a lényeg, tehát papíron akkor még az lett volna, hogy nekem évet kéne ismételnem a sok hiányzásom miatt. Ma már ugye ilyen nincsen, hogy sok hiányzás, meg hogy igazolni kellett azokat, nem tudom, hogy igazolták, hogy mindegy. De az igazi lényeg, hogy kaptam egy full kettes bizonyítványt, csak történelemből és énekből lettem 4-es 8-ba, és hát nem volt sok esélyem egy jó iskolába kerülni. Tehát, hogy én baromira nem azt a pályát futottam be, hogy én a kis történelem zseniként majd nem tudom, hanem egyszerűen úgy vettek föl iskolába, még akkoriban, hogy az apám a Richter Gedeon vegyészeti gyárban dolgozott, és ismert valakit, aki ismert valakit, és így elkerültem az Irinyi János vegyi anyaggyártó szakmunkás képzőbe, és akkor gyakorlatilag így felvételi eljárás nélkül vegyi anyaggyártó szakmunkásként kezdtem el a tanulmányaimat, és emlékszem, hogy egy három éves volt a képzés, irodalomból egyetlen könyvet kaptunk 3 évre, ami egy ilyen A5-ös méretű 200 oldalas könyv volt. Képzelheted, hogy ez mit jelentett így. És akkor ebből lett az, hogy szakmunkás vizsgát tettem, és ott lehetett 2 év alatt elvégezni a gimnáziumi részt, tehát egy ilyen gyors talpalón, és akkor így lett érettségim, és akkor így a gimnáziumban már ott egy kicsit, tehát a gimnáziumi részem egy kicsit a történelmet többet foglalkoztam, és akkor így jött ez az egész.
Annyit azért talán elmondhatunk, hogy hát édesapád részéről azért nem fogalmazunk, úgyhogy nem volt egy nagyon támogató családi közeged.
De ez egy jó kérdés. Itt tanárként nagyon sok családot látok, és nem volt támogató közeg, de ezt én nem is tudom, hogy tehát teljesen természetes volt, hogy nekem az a dolgom, hogy tanuljak, vagy éppen segítsek otthon, vagy akármi. Tehát én bennem semmilyen öntudat nem alakult ki, hogy én nekem tanulnom kéne, vagy bármi, vagy... Tehát én ezt nem éreztem akkor úgy, hogy nem kapok támogatást. Teljesen természetes volt, hogy nem kapok támogatást. Az volt, hogy nekem a tanulásra kell koncentrálnom a mindenféle családi problémám ellenére, és ennyi. Tehát, hogy én alapvetően nem is, de nem is vártak el tőlem túl sokat. Tehát, hogy nem is az volt, hogy fú, ha én most nem leszek 5-ös, akkor nem tudom, mi lesz. Nem vártak tőlem semmit. Nem várták, hogy én majd egyetemre menjek. Ez sokkal inkább a testvéremnek a példája volt előttem, aki elment szociológia szakra, és hogy én is szeretnék aztán később már valamit így mégiscsak az egyetem, főiskola, az milyen jó hangzik. És akkor úgy gondoltam, hogy a történelem lesz az, ami nekem jó lehet, illetve ami még nagyon fontos, hogy az iskola hangulata, az nekem mindig tetszett. Nem tudom, hogy miért, vagy nagyon kíváncsi voltam a tanári oldalra, főleg azért, mert azért általános iskolában már fölmerült bennem az nem egyszer, hogy én nem ezt tenném a tanár helyébe, hanem megkérdezném önmagamat, megkérdezném azt a diákot, hogy mondjuk miért történt, miért lógtál, mert ezt egyébként akkor nem kérdezték meg tőlem. Lehet, hogy az anyámtól megtudták, de tőlem nem kérdezte meg senki.
Kicsit most akkor csapongani fogok, csak érdekes volt, amit így a családi hátteredről mondtál. Ugye voltál tanárként már napközis tanár, általános iskolai történelemtanár, most gimnáziumban vagy történelemtanár. Így az eddigi tapasztalataid alapján sok diákod volt, vagy van adott esetben mondjuk hasonló helyzetben a családi hátterét tekintve, mint ahonnan te indultál?
Hát nem mindenkinek ismerem a hátterét, és egy olyan gyárban, mint az iskola, nem is ismerhetem meg. Tehát egyszerűen túl sok diákot látok tanárként ahhoz, hogy mindegyiket megismerjem, és azt tudom inkább erre mondani, hogy az elmúlt 23 évben, amióta én tanár vagyok, hát jó pár ilyen helyzetbe futottam bele. És nem, én nem akarok most számokat mondani, hogy ez mennyire jellemző, ezt azt gondolom, hogy mindenki nézzen körbe a családjában, az ismerősi környezetében, és eldöntheti, hogy mennyire volt olyan gyerekkora, ahol őt kapacitálták a tanulásra, megteremtették neki a feltételeket, akármilyen értelemben, most nem feltétlenül anyagi, hanem csak, hogy egy nyugodt környezetben tudjon tanulni. Én ezt látom otthon egy olyan szitunak, hogy a nyugodt környezet az mintha nem is létezne. Mint hogyha csak annyi kéne, hogy nesze menj be, ott van idő, tanulj. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy az ember leül és tanul. Tehát ehhez kell egy lelki állapot, egy tudatállapot, hogy az ember koncentrálni tudjon a tanulásra, és ez szerintem ezért sok esetben nincs meg. És ezt most is látom, és mindig is láttam, de hát most számokat nem tudnék mondani.
Akkor nyilván nem túl motiváló szakmunkásképző után milyen volt az ELTE történelem szakja?
Nagyon más világ volt, bár azt is hozzáteszem, hogy ez is egy ilyen kanyar. Tehát az előbb említettek alapján azért látszik, hogy én nem az a klasszikus értelmiségi családból származó ember vagyok, akinek a felmenői is mind tanárok voltak, meg a nagyszülei, és akkor így folytatom a családi hagyományt, hanem igazándiból az édesanyámnak volt tanári ambíciója, de hát a 70-es években azért nem volt olyan egyszerű egyetemre menni, tehát hogyha dolgozni kellett menni, akkor dolgozni kellett menni. Úgyhogy valószínűleg inkább az ő álmát úgymond teljesítettem be, még akkor is, hogyha ezt ő soha nem mondta, tehát nem gyakorolt rám nyomást, inkább csak egyszer-kétszer megjegyezte, hogy azért ennek ő tökre örül, hogy legalább nekem ez így összejött. És emlékszem, amikor a főiskolára jártunk, és nagyon rossz anyagi körülményeink voltak, akkor is mindig azt mondta, hogy a főiskolát ne hagyjam abba. Tehát, hogy azt mindenképpen csináljam. Úgyhogy a töltem szak az olyan volt, hogy igazán ott kellett megtanulnom tanulni. Tehát azért a tanulás módszertan, mint olyan, az a magoláson kívül sokat nem volt. Nem tudom, hogy neked ez hogy volt, majd erről, de hát ez most nem ide tartozik. De nekem ez amúgy is egy vesszőparipám a magyar oktatási rendszerben, a magolás, a magoltatás, amit én azt gondolom, majd később erre térjünk vissza, hogy a magolás az nem szűnik. A magolás,
hát annyira lehetünk szubjektívek, gimnáziumban nálunk volt, igaz, hogy önkéntes alapon és szombat délelőtt, de volt külön, be lehetett menni még pluszba szombat délelőtt az iskolába, és ott kifejezetten egy ilyen, hogy hogyan tanuljunk tanulni, a igazgató helyettes tartott egy ilyen kurzust több héten keresztül.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, ez is jól mutatja szerintem, hogy mindig megvannak azok a pedagógusok a rendszerben, akik mondjuk akár már 20-30 évvel ezelőtt is korukat meghaladóan tevékenykedtek, ugyanakkor a helyzet az, hogy rendszer szinten kéne ezt működtetni. Tehát nem egy-egy pedagógusnak kéne a szombatjait rászánni erre, hanem rendszerbe kéne éleszteni a tanulás módszert, annak az elsajátítását, azért, hogy a felnövekvő generáció az sokkal hatékonyabban tudjon tanulni. Na, szóval visszatérve, az első másfél évében igazándiból úgy szembesültem azzal, hogy azért ez annál több, mint hogy bejövök, azt így majd lesz valami. És hát nagyon meg kellett ott azért szenvedni, még ha csak az esti szakon is voltam egy újabb mellékpálya, de igazándiból ezt én egyáltalán nem éreztem dehonestálónak az esti tagozatot, mert hogy én ekkoriban már teljesen eltökéltem ebben a irányban akartam elhelyezkedni. Tehát, hogy én nagyon élveztem a történelem tanulását, mert egy csomó mindennel akkor szembesültem így mélyebben, vagy hát sokkal inkább, de ez másfél év kellett, amíg ezt így megszoktam, hogy ez mi lesz. Mert amikor az első Róma vizsgámra fölkészültem, kiderült, hogy azra sikerült, csak a görögre már nem. Mert hogy arra már nem volt időm az bemagolni annyi idő alatt, ami volt, de hát ez így szépen kibontakozott. De igazándiból én itt inkább külön választanék két dolgot, hogy mi az, hogy történelem, és mi az, hogy pedagógia. Mert hogy igazándiból én úgy látom, hogy egy tanárnak lehet csak a szakja a fontos, de én nem ez voltam sose. Tehát, hogy így én nekem mindig a történelem egy ilyen eszköz volt, és nem a cél, hogy én persze az volt a nagy tervem, hogy az én diákjaim majd mi mindent fognak tudni a történelemből, de 23 év után is ki kell mondjam, és lehet, hogy én vagyok egyedül ezzel ebben az országban, de még mindig nem tudom, hogy mi az a módszer, amivel a diákokat jól lehet motiválni, és mindent meg lehet nekik tanítani. És ezt most nem azért mondom, mert rossz motivátornak gondolom magam, hanem egész egyszerűen az a dolog, hogy bemész egy osztályba, és ott nagyon sokféle gyerek ül, nagyon sokféle hangulatban ül, azokat nem mindig érdekli, hogy éppen mi a tananyag. Tehát lehet, hogy te éppen egy flóba vagy benne, hogy a napóleoni háborúkkal mi van, de ő neki meg lehet, hogy éppen van egy szerelmi csalódása, és igazándiból a napóleoni háborúkból, amiben te éppen benne vagy, vagy benne van az osztály, az abból neki annyi esik le, hogy blablabla, mert hogy nincs ott fejben. És azért 14-18 évesekről beszélek most én, vagy egy gimnáziumi korosztályról, és azért ez egy érzelmileg eléggé felfokozott időszak, amikor nem várhatjuk el tőlük, hogy minden egyes órára ugyanabban a lelki állapotba üljenek be, mindig figyeljenek, mindig jókedvük legyen, és a többi, és a többi, és hát ezt a tananyag ezt nem nagyon tolerálja. Tehát, hogy menni
előtt. De te mit tudsz tanárként kezdeni egy olyan diákkal, aki láthatóan ott ül a terembe, de csak a fizikai valójában van ott, és igazából való teljesen máshol jár?
Megint azt tudom mondani, hogy hát lehet beszélni az osztállyal, lehet beszélni az adott egyénnel, de most megint én gimnáziumban vagyok, tehát most végig gondolom, hogy vannak most 12-eseim, 1-2-nek semmi közük nincs a történelem, ez nem is kell nekik. Le akarnak érettségizni nekik, tök mindegy, hogy az 3-as lesz, vagy 2-es, vagy 4-es, és innentől kezdve nagyon nehéz vele mit kezdeni, és mit mondjak neki, hogy igenis kell. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, persze érvelhetsz nagyon sokféle mindennel, érvelhetsz a nem az általános műveltséggel, azzal sosem érvelek. Érvelhettek azzal, hogy figyelj, a történelemben megtanulhatjuk azt, hogy hogyan működik egy állam, mit jelent a felelős kormány, megtanulhatod, hogy... De ezt nem is akarok mondani sem, tehát nem is akarok most példákkal előjönni tényleg, mert ezek mindig aktuális személyre szabott érvelések. Tehát én most itt nem akarok itt okosságokat mondani, hogy most csak belegondolok abba, hogy én hallgatnám ezt a műsort, és egy történelemtanár arról beszélne, hogy ő mivel motivál, és azt mondom, hogy basszus, hát én biztos nem ezzel motiválnám. Tehát, hogy én nem akarok most példákat hozni. Nyilván megvan az érrendszerem arra, hogy miért kéne erre odafigyelni, ha más nem, az érettségi miatt. Mert hogy mégiscsak azért ezt kéne, de ez egy olyan nehéz helyzet, hogy a történelem nagyon sok mindenkinek egy tananyag. Tehát ugyanaz, mint a kémia. Tehát, hogy nem azt látják benne, hogy amikor a Hitler terjeszkedik a 30-as években, meg bevonult Csehországba, abban nem látnak érdekességet, nem látnak semmit. Ez egy tananyag, amit meg kell tanulni, és hogyha azt kell, majd a dolgozatban előjön, ja, hogy nem Csehországba vonult, vagy nem tudom, Litvániába vonult, nem Csehországba, hát jó, akkor Csehországba. Tehát tök mindegy.
És nem kötik még az érdeklődőbb hallgatók sem adott
De, tehát nem arról van szó, tehát nyilván vannak abszolút érdeklődő fiatalok, csak én most arra gondolok, és én szerintem az egész történelemoktatásnak egy olyan problémájára utalok, hogy én mindig azokat akarom megnyerni, akiket nem érdekel a dolog, mert azokat érdekel, azoknak sokat most mit tudsz adni? Tehát nyilván tudod őket terelgetni, tudsz nekik feladatot adni, el tudod őket küldeni versenyre, de én ebbe az egészben azt látom kihívásnak, hogy olyannak adjál valamit, akinek ez nem fontos. Mert az, hogy az, akit otthon erre tanítanak, vagy millió könyvet olvasott, azzal nekem sok dolgom nincsen, az akkor is megtanulja, ha én nem vagyok. És az az én misszióm, úgymond, hogy minél több olyan embert bevonzak ebbe a tantárgyba, vagy minek nevezzem, ebbe a szemléletbe, inkább úgy mondanám, hogy az számára érdekes legyen, akkor is, hogyha eredetileg nem gondolta annak. És alapvetően még ezzel nincs is nagy gondom, mert alapvetően még oda is figyelnek rám. Tehát még azt sem mondhatom, hogy egy teljes érdektelenségbe fullad az óra, nem erről van szó, csak hát nem tanulja meg aztán.
Most tedd a szívedre a kezed ebbe a misszióba. A elmúlt években szerinted nagyságrendileg hány diákot sikerült meg, ha nem is megszerettetni, de legalább mondjuk érdekessé tenni, valamilyen szinten érdekessé tenni a történelmet?
Nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mert hogy alapvetően nekem a fő mérőpontom mindig az érettségi. Tehát, hogy én mindig azt nézem, hogy az érettségén hogy teljesítenek a diákjaim, ami Hát lehet, hogy most sokan, sok történtanár kollega most így hanyat fog esni, de szerintem az érettségi annyira nem rossz, mint amennyire mondják. Nem mondom, hogy egy tökéletes érettségünk van, de szerintem annyira nem rossz, ahhoz képest, amilyen rossz is lehetne. Bár mindegy, most ebben nem akarok belemenni, ez egy szakmai kérdés. És az eredmények azok, mondjuk szerintem az érettségünk is egy olyan érettségi, ahol két dolgot nehéz megbukni, meg ötöst kapni talán, bár ez megint olyan, hogy honnan nézzük. Tehát, hogyha egy belvárosi elit gimnáziumból nézzük, akkor a kollégám azt mondja, aki ott dolgozik, hogy nála 90% plusz mindenki középszinten, és hogy hát ez az evidencia. Tehát nálam egyre kevesebb ötös van. És ez egyszerűen azért van, mert túl sok az anyag, túlságosan nem tudják megtanulni a töltem módszertanát, de igazán, hogy most nagyon, megint azt mondom, hogy nagyon messzire vezetne ez a probléma, mert ez megint egy rendszer szintű probléma, tehát én nem is azt mondom, hogy mi van az érettségivel, hanem hogy mi van az egész rendszerrel. De ebben majd később esetleg belemehetünk, hogy szerintem mi a rendszerrel a gond, de igazándiból azt gondolom, hogy mire az érettségre rá készülnének az emberek, addigra késő, és mire, de hát most ez, gondolj bele, az egyetemen mi volt, ha lenne két napunk, jobban vizsgáznánk. Tehát, hogy az érettség ugyanez, mire leesik nekik, hogy erre hogy kéne készülni, addigra már túl vannak rajta. Ami, hát ha belegondolok, végül is ez is egy természetes folyamat, csak tök jó lenne, ha sikerülne elérni, hogy ezt minél előbb fölismerjék.
De ez mitől van? Tehát azért az érettségi, azt szerintem az mindenki számára egy nagyon fontos, még mindig talán egy fontos határkő az életében, a tanulmányaiban. Tehát azért mindenki tudja, hogy az egy megkerülhetetlen előszobája bármi továbbinak, hogyha az életbe kezdeni akar magával valamit.
Igen, csak hogy az érettséginek a megszerzése, tehát annak, hogy hányas lesz, hány százalékot szerez, azért ez megint olyan, hogy nem mindenkinek kell 90%. Ez is egyébként egy tök érdekes dolog, hogy mennyire lehet azt látni, vagy hogyan fogalmazzam, hogy reális képet kapjon magáról a diák, hogy mit akar. Most például a 11-es faktumon 26-an ülnek. Írtózatosan sokan vannak. Ez a fakultáción 26 ember. És hát most fog eldőlni, hogy jó-e az emelt szint, vagy nem jó. Mert az emelt szint sokkal nehezebb, mint a középszint. Ez nyilvánvaló. És hát meg kell ezt is tanulni, de igazából arra, hogy valakinek elég, hogy érettségie van. Tehát, hogy nem kell neki az, hogy az 80%-os legyen, hanem elég, hogy megvan neki az érettségi. Egyébként nem tudom, ezt egyszer olvastam valahol, ennek utána kéne nézni, de azóta se találom. Valamikor a 2010-es években olvastam egy újság cikkbe valahol, fogalmam sincs hol, hogy most léptük át azt, hogy a felnőtt lakosságnak több mint felének van érettségi bizonyítványa. Tehát ha belegondolunk ebbe az adatba, most ezt nem tudom lehivatkozni, de hát valahol olvastam, úgyhogy nem, de az biztos, hogy a töri könyvben van egy olyan, hogy a 80-as évek elején 11%-nak van érettségi bizonyítványa a magyar társadalomnak. Tehát ez egy ilyen, ha most végig gondoljuk azt a folyamatot, hogy most hagyjuk a Mária Teréziát, elég az Eötvös Józsefre belegondolni, meg a népiskolai törvényre 1868-ra, hogy elindul a folyamat, hogy a magyar társadalom egészét a közoktatás rendszerébe integráljuk felmenő rendszerbe, és ennek a vége az, hogy a Horthy korszak végére, tehát nagyjából a második világháború végére jutunk el oda, hogy az analfabetizmus felszámolódik. Tehát azért ez egy 70 év, mire elmondhatja a magyar társadalom, és akkor mi csak itt tartunk, hogy nincs analfabetizmus, vagy legalábbis minimálisra csökkent, és akkor még nem beszélünk arról, hogy akkor, és akkor ezen túl még mi van? Tehát oké, hogy tudunk írni, olvasni, de még akkor milyen, hogy is mondjam, műveltségi szinten van a társadalomnak a többi része. Tehát az még nem jelenti azt, hogy akkor most már mindenki érettségizett, és ugye Erre mondom, hogy 81-ben volt körülbelül 11%, és akkor már 2010-re már 50%, lehet, hogy 2100-ra már a magyar társadalom 80%-ának lesz érettségie, vagy 90%-ának. Tehát ez egy irtozatosan lassú folyamat, ahogy ez a tudás így szétterjed.
Tanárként mit mondasz, hogy ezt kellene ezen a folyamaton gyorsítani? Vagy? Mert ugye ez egy érdekes kérdés. Ugye vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem feltételül. Tehát nézzünk azzal szembe, hogy mondjuk a tömeges diplomák nem biztos, hogy feltétlenül mondjuk pozitívból jelentek.
Úgy válaszolnék erre a kérdésre, meg egy kicsit így rendszerre reflektálni kell ebben kapcsolatban. Én nem gondolom, hogy gyorsításon nyerünk valamit. És akkor átérnék inkább arra, hogy szerintem a fő gond az a magyar oktatási rendszerben, az egyik fő gond, inkább úgy mondanám, hogy állandóan csak menni kell előre. És a töri az klasszikusan ilyen, hogy miközben mindenféle módszertani iskola elmondja, hogy ismételj, ismételj, gyakorolj, gyakorolj, ehhez képest nekem 72 órában kéne eljutnom a kezdetektől Mátyás királyig, illetve a nagyföldrajzi felfedezésekig. Tehát a 9-es tananyag arról szól, hogy nulláról, őskor mondjuk ki van véve, az ókortól el kell jutni a görögökön, rómaiakon át a középkor minden egyes elemén, az iszlámtól kezdve a kereszténységen át az egész magyar középkori történelem, még a honfoglalástól az Árpádházig, és ez még meg reneszánsz, csomó mindent lehet, 72 óra. Amire azt mondom, hogy ezt úgy lehet végigcsinálni, hogy így ledarálod. És ebből semmi ismétlés nincs, semmi. Sőt, így se lehet megcsinálni, szerintem, ha darálod se. Tehát kérdezd meg egy töri tanárt, akárkit, hogy mennyire tudja befejezni ezt a dolgot, és semmiben nincs időnk elmélyülni, és ehhez én még hozzátennék még egy nagyon fontos szempontot, ami megint azt gondolom, hogy fogalmam sincs, hogy ez mennyire az úgymond én problémám, de én azt gondolom, hogy ez nem az én problémám, ez egy általános probléma, de nyilvánvalóan az én iskolámnál vannak jobbak, és vannak rosszabbak, mármint olyan értelemben eredmények tekintetében, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb gond az, hogy a magyar, tehát a történelem oktatás tele van olyan szakkifejezéssel, olyan szóval, amit a gyerek egyszerűen nem ért. Tehát, hogy most nem is abba akarok benni, hogy jobboldali, baloldali, akár konvent, tök mindegy, politikai tőkét kovácsol, offenzíva. Akartam kigyűjteni, mielőtt ide jövök, csak erre se volt időm, néhány kifejezést arra, hogy mik azok a dolgok, amiket egyszerűen nem ért meg a diák, és én energiát próbálok arra fordítani, meg szánni, hogy érthetővé tegyem ezeket a dolgokat. Mert én hiszem azt, hogyha nem felelős kormány, megint csak. Mi az, hogy felelős? Kinek felelős? Mihez képest felelős? Abszolutizmus, felvilágosult abszolutizmus, alkotmányos monarchia, rendi monarchia, arisztokrácia, főnemes, báró, köznemes, tök mindegy. Tehát, hogy egyszerűen ezek a szavak nüansznyi különbségekkel ezeket el kell magyarázni, ezekről beszélni kell, mert a tankönyvet már a kezébe se veszi szinte. Akkor megint abba gondoljunk bele, vagyis én legalábbis látok egy ilyen aspektust, mert persze ezzel megint lehet, hogy sokan nem értenek egyet, hogy de igenis meg kell tanulni, meg ez az ő dolga, de mégiscsak legyünk reálisak, ez egy tantárgy neki, mondjuk egy 9-esnek, ezen kívül van még 11 másik tantárgya, napi 6-7 órája, ahol túlnyomó rész továbbra is frontális módon történő oktatás zajlik, vagy legalábbis egyszerűen ez van, tehát a tananyag frontális oktatásra irányít, nem projektalapú oktatásra, tehát addig, amíg 45 perces órák vannak, nem tudsz más csinálni. Tehát mit csinálsz 30 gyerekkel 45 percben? Beszélsz hozzájuk. Tehát, hogy így, oké, adsz nekik egy csoportos feladatot, és akkor azt a csoportos feladatot kiadta, tök jó, elmolyoltál vele, csak elment egy óra 72-ből. És egyetlen apró problémára, érted, és akkor már el is csúsztál.
Mi lenne a projektalapú oktatás? Azért ezt a laikus hallgatónak egy picit világítsuk meg.
Hát mondjuk Én szerintem az, de ez megint ez teljesen magánvélemény, de mivel ez egy szubjektív beszélgetés, ezért én nem azt mondom, hogy ez az igazság, és ez az egyetlen üdvözítő út az oktatás fellendítésére. Tehát én nem gondolom azt, hogy az én zsebemben van a bölcsek köve. Én csak egy szempontot mondok, aztán ezen lehet gondolkodni, lehet vele vitatkozni, de én azt gondolom, hogy a történelmi tananyaggal azt kéne csinálni, hogy iszonyatosan meg kéne húzni. Tehát nagyon-nagyon sok mindent ki kéne belőle venni, mert mi azt csináljuk, hogy végig tanítjuk a történelmet kétszer. 5-től 8-ig és 9-től 12-ig, és mondjuk az általános iskolás tananyaggal nem vagyok annyira tisztában most, de ahogy hallom, nem nagyon sokban különbözik. Tehát nagyjából tükör képe az egyik a másiknak, csak az egyikbe ennyire kell komolyan venni, a másikbe kevésbé. De mindig azt nézem, amikor az általános iskolás kollégámmal beszélek, hogy olyan fogalmakat tesz föl kérdésbe egy nyolcadikosnak, ami emelt szinten sem kell. Aztán az érettségén. Tehát én ebben nem látok sok logikát. Minek tanuljon meg egy nyolcadikos valamit, ami majd emelt szintű érettségén sem fog kelleni?
De neki ezt kötelező megtanítani?
Hát a kerettanterv része. Hát most az, hogy megtanítja vagy sem, de ő megtanítja, mert a tanár egy szabálykövető valaki, tehát megpróbálja megtanítani azt, amit a kerettanterv előír.
De a mostani anyagból mondjuk miket szórnál ki? Mondjuk,
ez egy nagyon jó kérdés.
Szívéhez kapjon néhány kolléga, aki esetleg hallgat minket.
Én inkább azt mondom, hogy mire fektetném a hangsúlyt, de ez megint teljesen szubjektív. Én azt gondolom, hogy a történetnek van 5 pillére, ami nélkül a történet nem igazán érthető meg, mint folyamat, és mint probléma. Az egyik az államformák kérdése. Tehát ha nem tudunk különbséget tenni köztársaság és királyság, vagy zsarnokság, vagy alkotmányos monarchia, vagy abszolutizmus között, akkor a történelem összes történelmi korszakában szenvedni fogunk azzal, hogy most mit csinált a 14. Lajos, meg mit akartak a reformkorban a Kossuthék. Tehát a reformkor a legbonyolultabb időszakok egyike. Gyerekszemmel. A másik ilyen pillér szerintem a társadalom. Tehát ismerni kéne szerintem a társadalmi rétegeknek a történelmi korszakokban, hogy hogyan épültek föl, rendiség. Rohadt unalmasnak hangzik egyébként, de szerintem nem az. Tehát, hogyha képesek lennénk a rendi társadalmat egy más szempontból, és inkább ezt kiemelve tanítani, és nem csak végigrohannánk a középkor minden egyes eseményén, és a rendiséget csak mint egy mellékesen bedobnánk, hanem kiemelnénk, hogy tényleg milyen különbség volt egy jobbágy és egy nemes között lehetőségekben, meg jogokban, akkor lehet, hogy egy kicsit a társadalom iránt érzékenyebb embert kapnánk, a polgárosodás fogalmát, amit én mindig mondok, és egyszer a 12-es diákeim ezzel a szóval vártak, hogy polgárosodás, nagyon örültem neki, nagyon aranyosak voltak, de hogy igen, nekik ez egy szó, miközben a polgárosodásnak a folyamatát, ha át tudnánk adni, persze lehet ezen vitatkozni, hogy de hát azt úgyse fogja megérteni. Jó, akkor ne adjuk át, de akkor ugyanúgy nem tudunk átadni semmi más sem, mert azt se érti meg. Harmadik pillér, a gazdaság. Szerintem nem érti meg az ember de az életet se, ha nem tudja, mi az, hogy kapitalizmus. Nem tudja, mi a különbség a feudális és kapitalista gazdaság között. Megint a reformkorral hat példálozzak. Mit akart a Széchenyi kapitalizmust? Miből a feudalizmusból jobbágyrendszer? Tehát ezek mind azok az alapfogalmak, amiket, hogyha tudunk, akkor be tudjuk illeszteni a konkrét történelmi eseményekbe. Aztán kapitalista-kommunista gazdaságpolitika összehasonlítása. Például mit jelent az, hogy kötött áras dolgok vannak egy adott országban, hogy kicsit aktuálisak legyünk. Negyedik pillér az én véleményem szerint a kereszténység. A kereszténység európai történelemre gyakorolt hatása, kezdve az ortodox katolikus kettéválástól, illetve kezdve ugye a krisztusi tanításoktól, majd a ortodox katolikus kettéválástól és a reformáció. Tehát a reformációnál szerintem nagyon kevés fontosabb témakör van, mert onnan jön az egész magyar Habsburg katolikus protestáns ellentét, amikről egyébként, tehát katolikus protestáns ellentét, abszolutizmus és rendi dualizmus. Ezekkel a szavakkal elvesztetted a diákot. Mert nem érti. De ha erre hangsúlyt fektetsz, és én ezt csinálom egy jó pár éve, már jobban tudnak kapcsolni. Csak én most ide teszem a hangsúlyt, és emiatt talán értik. Lehet, hogy nem érdekli őket. Ez is egy hosszú távú projekt. Most bocsánat, zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy amióta én ezt komolyan veszem, ez nagyjából 6 éve van. Még nem látom a kifutását ennek, hogy amikor ide tettem a hangsúlyt 6 éve, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor azt mondom, hogy a diákjaim tényleg megértik ezeket az általam hangsúlyozott dolgokat. Tehát a reformáció és ennek minden vonatkozása, és az 5. pedig az eszmék. A felvilágosodástól kezdve, de egyébként a reneszánsztól kezdve, ami a humanizmust magával hozza, felvilágosodás, 19. század eszmély. Tehát ez az általam felállított 5 pillér, ez teljesen szubjektív megint. Tehát ez nem arról szól, hogy fú, most ez a lényeg, és hogy mindenkinek ezt kéne csinálni. Én ebben látom a történelem tanulásnak azt, hogy ezek az alapok, hogyha ezeket az alapokat megszerzi, akkor már meg tudom tanulni a Rákosi féle gazdaságpolitikát. Hogyha tudom, mi a kommunista gazdaságpolitika lényege, akkor a Rákosi az már csak egy plusz dolog. Vagy bármi egyebet. Hogyha tudom, mi az, hogy emberi és polgári jogok nyilatkozata, akkor jobban megértem a reformkort, hogy nagyjából hasonló célokért küzdenek a Széchenyiek. Tehát én azt mondom, mert ugye az alapkérdés az, hogy mit raknék ki. Tehát ezt nem nekem kéne eldönteni, de az a baj, hogy én se rakok ki szívesen bármit. Tehát én is úgy érzem, hogy valamelyik ujjamat le kell harapnom, amikor valamit kihagyok, de egyszerűen nem tudom megoldani. Nem tudom megoldani, hogy mindig mindenről szó legyen, és ami szerintem még fontosabb, hogy nem is azt tartom már ennyi idő után feladatomnak, hogy mindig én beszéljek. Hogy mindig én legyek az előadó. Tehát nekik gyakorolni kéne, nekik kéne előadásokat tartani, felkészülni. Csak ennyi órával egész egyszerűen nincs rá lehetőségem, hogy mindenki kapjon kellő mennyiségű időt a kibontakozásra. És ezek egyébként olyan dolgok, hogy azt is észre kell venni, hogy mivel az oktatási rendszerünkben alapvetően nem arra megyünk rá, hogy a diák az előadjon, hanem feleljen. És ez a felelés szó, már ez is egy ilyen rémisztő dolog, mert a felelés is teljesen arra megy rá, hogy a tanár kérdez, és te a bemagolt dolgot visszaadod. És ez nem tudás. Ez az, hogy megtanulod egyik napra a másikra, jó, másnap lefelesz, de most megint gondoljuk végig, hogy amit bemagoltunk, és abból mi maradt meg az életben, az 1222-t leszámítva.
Azt látom, hogy akár még nagyon képzett magas értelmiségiek is nem veszik figyelembe szerintem az egyes államok fejlődésének a történelmi meghatározottságát. Tehát a történelmi szemlélet nagyon sokszor hiányzik szerintem. Most csak mondok egy konkrét példát, hogy 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ez nem jelenti azt sem Magyarország, sem másik egyik közép-európai ország esetében sem, hogy mi azt akkor innentől kezdve, ugye úgymond akkor 10 éven belül utolérjük Ausztriát, hogy ezt az ordas nagy toposzt mondjam mondjuk Magyarországgal kapcsolatban, mert egyszerűen nagyon-nagyon régóta történelmileg egy más pályán vagyunk, persze arról egy külön egy órás podcastot nyithatnánk, hogy ez mennyire determinált, vagy mennyire nem. Szerinted a történelmi tanítás az mennyire lehet jó eszköz arra, hogy megmutassuk ezeket a realitásokat?
Hát a jelen körülmények között azt gondolom, hogy ez teljesen egyéni és tanártól függő. Tehát a jelenlegi történelmi érettségi kimenete az arról szól, hogy meg kell tanítani nagyon sok tananyagot, és ebből a diáknak valamit vissza kell adnia írásban és szóban. Tehát nagyon sokat, tehát most megint hadd menjek vissza, tehát én 3 féle érettségi rendszert láttam a pályafutásom során. Én pont akkor kezdtem el a gimnáziumba tanítani, amikor bejött a 2 szintű érettségi. Tehát ez már a 3. érettségi követelmény rendszer, ami 2005 óta van, és azóta egyébként ez folyamatosan szűkül. Tehát ha összehasonlítanám a 2005-ös érettségi követelményrendszert a 2020-as NAT-tal, akkor azt mondhatjuk, hogy jóval kevesebbet kell tudni. De tényleg sokkal kevesebbet. Tehát, hogy a középkorból, a középszinten mondjuk, most mondok valamit, ha 8 szemét kell tudni papíron az írásbeli érettségre, akkor az most megint fölkapja a fét, mi csak 8-at? Csak ugye számoljuk, hogy nyilván van még más egyéb korszak, van más egyéb tantár, tehát ebből nyilván össze fog jönni, hogy a végén csak kell tudni 250 fogalmat, és, vagy 250 szemét, vagy egyébként még ugyanennyi fogalmat, meg még helyszínt, meg évszámot, tehát lexikai adatot. De tehát én ezt egy jó iránynak tartom, hogy csökken a tananyag, csak még mindig nem érzem azt, hogy elég bátran belenyúlnánk ebbe. Én nem vagyok tisztában nagyon a más országok történelemtanítási gyakorlatával, de azért hallottam már ezt-azt, illetve egy norvég ismerősöm mesélt, hogy náluk például nincs történelmóra. A klasszikus értelemben vett történelmóra nincs, és persze ezzel most lehet mosolyogni, hogy na a norvégok, de mondjuk nézzük meg az életszínvonal alakulását, meg egyáltalán a norvég. Tehát vannak ezek a statisztikai adatok, hogy hol boldogabbak az emberek, hát Norvégia nem az utolsó helyeken kullog, és hogy nem feltétlenül az az élet értelme, hogy tisztában vagyunk Luxemburg Zsigmond végvárrendszerével. Miközben most ezt kimondom, és már is azt gondolom, hogy igenis fontos Luxemburg Zsigmond végvárrendszere, mert én is ezen szocializálódtam, ezen nőttem föl, és igenis fontos az a végvárrendszer, de ezt el kéne engednem nekem is, meg mindenkinek szerintem, de mert egy egész egyszerűen be kell lássuk, hogy sok. Egész egyszerűen sok. És nem a töri sok, hanem a minden sok. Tehát ha összeadom az összes többi megtanulandó valamit, akkor ez van, és én azt látom még itt ebben még párhuzamban, hogy tök mindegy, hogy az én órám milyen, amikor a rendszer az, hogy a diákok ugyanaz az elven működő, bejönnek, és ott vannak 6-7 órát egy nap, és gyakorlatilag 6-7 órát ugyanazokkal a módszerekkel, és persze itt megint lehet mondani, de miért nem változtatsz a módszereken, meg a nem tudom. Egyébként azért sem változtat az ember, vagy nem nagyon tud, mert nincs erre központi direktíva, illetve teljesen ugyanabban az irányba megyünk, hogy maradjon minden frontális, minden jó úgy, ahogy van, a gyerek tanulja meg, a tanár mondja el, csak ebből az ember belefárad. Tehát most azt kérdezem, András, hogy persze ezt mostában sok mindenkitől megkérdezem, hogy a középiskolában, vagy akármikor visszagondolsz, hogy bent töltöttél napi 6-7 órát, mindegyiken úgy érezted, hogy töltekeztél?
Hát azért nem, természetesen.
Jó, csak érted, de minden tanár a saját órájára úgy megy be, hogy ő ott most ad át valamit. És amikor meglátja, hogy a diák fekszik a padon, vagy nem csinálja meg a házi feladatot, meg nem tudom, de egyébként, hogy beszélek erről, hogy 2022-ben még mindig itt vagyunk, hogy házi feladat elkészült-e, felszerelés, nem tudom, tehát napi szintű viták ezek tanárok között. Tehát, hogy így tényleg ez az iskola feladata, hogy szaktud, vagy ilyen lexikális tudást adjon át, és ne pedig valami más kompetenciát fejlesszen.
Bár rengeteg nyilatkozatot lehet olvasni arról, vagy állásfoglalást akár pedagógus érdekképviseleti szervek részéről, hogy a kötelező óraszámon túl mennyi elfoglaltsága van még egy tanárnak vagy egy pedagógusnak, azért még mindig nagyon sokszor megkapják a tanárok, vagy megkapjátok főleg a demonstráló tanárok azt, hogy na de nektek ott van a 2,5 óra, nyári szünet, stb. Egy picit mondd el, légy szíves, hogy akkor neked ez hogy néz ki, hogy a kötelező óraszámon túl még mikkel kell foglalkoznod?
Ez egy jó kérdés, köszönöm szépen, mert valójában én is figyelem az eseményeket, és mindig ugyanazok a panelek hangzanak el, dolgozatjavítás, órára készülés, stb. Ez egyébként az én szempontomat tudom mondani, és azért azt hozzáteszem, hogy azért ez abszolút tanárfüggő. Az, amit én csinálok, tananyagfejlesztést, erről is tudnék egy óráig beszélni, én ezt 7 éve csinálom, 7 éve zsinórban. Erre 4 nyaram ráment egyébként, most már csak a hétköznapokban toldozgatom, foldozgatom az aktuális NAT 2020 szerint. De ha ezt nem csináltam volna, azt a típusú tananyagfejlesztést, amivel én az óráimat tartom, akkor se lenne semmi. Ugyanis senki nem várja el. Tehát, hogy ez nekem nem a munkaköri kötelességem, hanem ez az én szakmai elvárásom önmagam felé. És ez azért nehéz erre most így reagálnom, mert akkor minek csinálom? Tehetik föl a kérdést. Hát erre mondom azt, hogy elhivatottságból. Tehát, hogy én nem azért dolgoztam ezeken az anyagokon, mert ezt nekem kifizették, hanem mert úgy éreztem, hogy ezzel tudok többet adni majd a diákoknak. De, tehát, hogy ez az órára készülés az én részemről. Tehát én ezt nem is tudom úgy megmondani, hogy mennyit készülök egy órára, mert évek óta folyamatosan és mindig. Tehát,
de ez mennyire egy kényszer abból a szempontból, úgy értem, hogy mennyire vagy rákényszerítve a egyéni tananyagfejlesztésre, amiatt, hogy mondjuk például az állami tankönyvek nem megfelelő minőségűek szerinted például?
Én a tankönyvekkel sem vagyok annyira kritikus, mert én megint visszatérnék erre a problémára, hogy tök mindegy, hogy van megírva a tankönyv, ha az a tankönyv olyan nyelvezetet használ, ami egy diáknak érthetetlen. Tehát, és nem azt mondom, hogy a tankönyv rosszul van megírva, mert egyébként lehet, hogy valaki megérti. Lehet, hogy az ötvös gimnázium diákjai ezt kenik, vágják, de nagyon sok helyen meg ez nem így van. És akkor ezt most vagy elmagyarázod, vagy meghagyod, hogy jó van, magold be, add vissza, azt lesz, ami lesz. Én meg nem vagyok ilyen, tehát én szeretném, hogy értsék meg, hogy mi a különbség katolikus és protestáns között. Tehát ez, nekem ez az egyik ilyen alapvető célom. És tehát mondom, itt nincs kényszer, itt azt csinálok, amit akarok, csak én magammal szemben várom ezt el. De csak egy olyan apróságot, és hogy válaszolja konkrétan a kérdésedre. Tehát arról van szó, hogy ez a tananyag, vagy ez az órára készülés része. Most az, hogy dolgozatírás. A dolgozatokat én például megint úgy csinálom, hogy én nem azt sem, hogy fogok egy dolgozatot, és azt évekig megiratom. Egész egyszerűen nem lehet. Én szerintem egy dolgozatot összeállítok, azt utána a következő évben, a következő osztállyal lehet, hogy pont nem azon volt hangsúly abban a tananyagban, meg egyáltalán azt is variálni kell egy kicsit, hogy az ember ne mindig ugyanazt adja ki, stb., de ezt végig kell gondolni. Ez egy olyan történet, hogy ezen rengeteget gondolkodik az ember, ez pedig nem tekinti munkának a magyar társadalom az, hogy gondolkodom azon, hogy ez a feladat, az most ott jó helyen van-e. És csak azért mondom, vagy mondok egy másik elemet. Amikor a portfóliómat írtam, hogy a magasabb fizetési kategóriába kerüljek, vagy a magasabb pedagógus osztályba, akkor kellett írni reflexiókat az órákról, tehát megírni az óravázlatot, megtartani, és aztán reflexiót írni, és bármilyen furcsa, megint a portfóliót lehet jobbra-balra szidni, én is az óravázlatoktól hidegrázást kaptam, mert teljesen elmebeteg óravázlatot kell írni, gyakorló tanárként, és a használhatatlan óravázlatot. Ha ezt minden órára meg kéne csinálnom, akkor nem lenne életem. De nem, ez se esélytelen, nem lehet ilyet csinálni. Mindegy, tehát egy óravázat megírása 1-1,5 óra. Ha teljesen úgy akarod megírni, hogy az kell, mert még ha copy-paste-elsz, akkor is fél óráig tartana csak a copy-paste-elés. És írtam a reflexióimat az óráról is, és nagyon tetszett, tökre örültem, hogy reflexiót írtam, és ezt kéne csinálni mindig. De ezt akkor tudnám megcsinálni, hogyha lenne 10 órám, és lenne 2 vagy 3 osztályom, és akkor el lehetne várni azt, hogy legyen egy olyan szakmai teljesítmény az ember háta mögött, hogy igen, a munkám egy része, hogy felkészülök az órára 1 óra, megtartom az órát 1 óra, írok róla egy reflexiót 1 óra, és ez 3 óra. De nincs idő reflexiót írni, tehát egész egyszerűen, amikor az embernek 26 órája van egy héten, és itt jön be, igen, nekem 40 órám van, csak a 26 órát megint, ha csak felszorzod ezzel a 3-mal, hogy rákészülsz 1 órát, megtartod az órát, és utána végig gondolod, hogy az órának elértük a célját. Ezt egyébként elfelejtjük, hogy oké, megtartottuk az órát, de sikerült elérni azt, amit akartam? Megtanulták? Vagy csak elmondtam, amit akartam? De ez nem ez az óra célja. Az óra célja nem az, hogy én elmondjam, ami a tananyag, hanem az, hogy visszacsatolást kapjak, hogy a diák ezt fölfogta. És itt még mindig az órára készülésről és a dolgozatírásról beszéltünk. Ezek mellett csak az idei évet, ha nézem. Összeállítottunk egy október 6-ai műsort az osztályommal és egy kollégámmal. Gondolkodni kellett rajta. múzeumokat hívtunk föl, valami kreatív megoldást akartunk, persze mind elutasítottak. Tudja, nem az a lényege a dolognak, hogy vagy nem az, mindegy, hagyjuk. Tehát nem az a lényeg most, hogy mennyi munkaórád van benne, mennyit gondolkodsz azon, hogy mit kéne csinálni. Hogy gondolkodsz, miközben fürdesz, miközben a gyerekedet eteted este, azon gondolkodsz, hogy mi lenne az október 6-i műsor lényege. De ez nem munka, mert ez nem munka. Ugyanakkor mégiscsak gondolkodsz rajta. Föl kéne készítenem valakit az OKTV-re, Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. Ez egy olyan dolog, hogy ez is olyan, hogy oké, felkészítünk valakit, hogyan? Adunk neki feladatlapot, kijavítgatjuk, stb. Szerencsére ezek, akik ilyenre mennek, azok már elég ügyesek, meg tudják maguknak is csinálni, de mégiscsak konzultálnál vele egy kicsit, igaz? Mégiscsak adnál neki tanácsokat, tippeket, meg egyáltalán ez a szakmai, tehát ez egy tök jó dolog, hogyha valaki olyan ügyes, olyan okos, hogy elküldöd a legnehezebb történelemversenyre, országos történelemversenyre, és akkor erre is időt kell szánni. Akkor osztályfőnök vagyok, 9-es osztályfőnök ráadásul, ami azt jelenti, hogy rengeteg adminisztratív feladatom van azzal kapcsolatban, hogy az osztályom az iskola életébe beintegrálódjon, és most csak egy példát mondok, mi használjuk a Teams felületét, mint online kommunikációs formulát a Covid óta, és csak az, hogy a diákjaim be tudtak lépni a Teams-be, nekem 70 percig tartó adminisztratív tevékenység volt. És ez egy olyan munka, egy olyan feladat, amit egyébként mindenki természetesnek vesz, hogy megvan. Vagy elmentem egy nemzeti emlékezet programra egy csapattal a Gödöllői kastélyba, aminek megelőző órája volt, meg kellett szervezni a vonatutazást, el kellett menni, stb. Stb. Ezek mind plusz idők. Reflexiót kellett erről is írnom, fényképeket készítenem, stb. Ez teljesen független mindentől. Bécsbe szerveztünk egy kirándulást az iskolánk tanulóinak, elmentem Bécsbe, reggel 6-kor indultunk, este 10-re értem haza, és ez megint egy olyan dolog, hogy mindezért nem kaptam egy fillér plusz pénzt sem. Persze ott voltam Bécsbe, örülhetek neki, de ezt csinálom 23 éve, hogy mindig örülök annak, hogy legalább itt voltam, és ugyan nem kaptam semmit. És ezek mind olyan tevékenységek, amik egyáltalán nem jelennek meg, és most csak néhányat hasraütésszerűen mondtam, hogy amik nem jelennek meg a mindennapi gyakorlatban, tehát hogy, vagy a mindennapi közbeszédben. És ezt most nem azért mondtam, és nem azért beszélek erről így, hogy panaszkodjak, egy árva szavam nem lehet, én nagyon szeretem, amit csinálok. Csak amikor ezt hallgatom már nagyon régóta, hogy mert ott a nyári szünet, mert ez meg az, ez nem egyszerűen egy dolgozatra készülés. Most egy kicsit volt időm részletesen beszélni, hogy mi az, hogy dolgozatra készülés, eszéjavítás. Hogyan javítok ki egy eszét? Ha szakmailag igényesen akarok kijavítani egy eszét, az 20 perc. Mert el kell olvasni, meg kell érteni, biztosan úgy akarta, megtalálom-e a pontot, stb. Ezek apróságok, és pont ezekre az apróságokra most egy kicsit fölhívtam a figyelmet. Ennyi. Tehát mondom, nem, másnak sokkal nehezebb, tudom. Tehát én nem panaszkodom, csak belementem a részletekbe.
A elmúlt hetekben zajlott pedagógus demonstrációkban egyébként részt vettél?
Jó kérdés, vártam, de én nem szeretnék erre válaszolni. Megmondom miért. Mert ha én most azt mondom, hogy igen, vagy azt mondom, hogy nem, akkor amilyen közhangulat van ebben az országban, gyakorlatilag az egyik oldal be fog skatujázni. És én szerintem ez egy rettenetes állapot. Rettenetes állapot az, hogy attól lesz valaki szimpatikus vagy antipatikus, hogy valamiben részt vett vagy nem vett részt. Én most itt majdnem egy órája beszélek valamiről. Még egyszer, nem az igazságot mondom, nem az egyetlen igazságot mondom. Egyszerűen beszélgettünk, mert itt vagyok. Itt lehetne akárki más tanár, lehet, hogy tök más problémákról beszélne, vagy azt mondaná, hogy semmi probléma. Én azt is elfogadom, tehát az oktatásban rengeteg a probléma, ezt mindenki látja, de ezeket a problémákat szerintem nagyon-nagyon nem lenne szabad aktuál politikai kérdésekre silányítani, és ez történik. És ez az a dolog, ami miatt én nem szeretnék erre válaszolni, hogy részt vettem vagy sem, mert mondom, ha azt mondom, hogy igen, akkor hát igen, akkor ilyen vagy olyan, de ha meg azt mondom, hogy nem, akkor meg ugyanúgy ilyen vagy olyan. Tehát én ezt a kérdést megkerülném, ha lehet.
Akkor visszatobom a labdát. Mit tud tenni mondjuk a történelem ismerete, vagy a történelem tanítása azért, hogy ez a szélsőséges, beskatujázós társadalmi szemlélet, ha nem is nyilván egyik napról a másikra, de valamilyen szinten legalább változzon?
Hát én úgy gondolom amúgy, hogy a történelem tanítás, és itt megint az lenne a jó, hogyha ha nagyobb szabadságunk lenne abban az irányban, hogy hangsúlyokat máshova tegyünk, persze így is minden tanár véletlenül hangsúlyozik valamit, hogy alapvetően én szerintem azt a kultúrát és szemléletet kéne valahogy kialakítani, hogy az, hogy demokratikus országban élünk, az mit jelent? Én azt látom, hogy amikor az államformák és vagy a demokrácia itt szóba jön, vagy a magyar demokrácia működése, az egész egyszerűen egy ilyen borzasztóan bonyolult és nehéz valaminek tűnik. És egyébként az is. Tehát sokkal egyszerűbb megtanulni a despotikus berendezkedéseket, ahol oké, az uralkodó Isten király, minden az övé, kész. De a demokráciában a hatalmi ágokat meg kell osztani, egymást ellenőrizni kell az a zsarnokság elkerülése érdekében, és ilyen-olyan intézményekkel, fékek és ellensúlyok, választójog, cenzusos, nem cenzusos, stb. Tehát ezek mind azok a részvét, tehát az amerikai kongresszus, de akár az alsó táblán, maradjunk a reformkorban, alsó táblán ott vannak a köznemesek, a káptalanok követei, a városi polgárok, és már érted, ez olyan, mint egy ilyen iszonyat szám, mint a kovalens kötés. Elnézést a kémia tanároktól. Tehát, hogy nem az megy át, hogy ezek mi vagyunk, de itt is módszertani változások kellenének, hogy eljátszani dolgokat, hogy én például egyébként sokszor szavaztatom az osztályaimat bármilyen ügyben, és egy jó pár éve én csak és kizárólag a titkos szavazás híve vagyok. Tehát van egy kis vödröm, és soha nem tett az, soha nem csak olyat, legalábbis fontosabb kérdésekben, hogy tedd fel a kezed, és tegye fel a kezét aki. Hanem ha én egy komoly kérdést akarok föltenni, egy viszonylag komoly kérdést, akkor csak is kizárólag titkos szavazás van. Mert hogy egyszerűen a nyílt szavazás egy annyira antidemokratikus valami, hát érted, mindenki körbenéz, ő föltette, jó, akkor én is. Tehát ez ilyen egyszerű. De egyébként ezt így el is lehet magyarázni, és ezt meg is értik. Csak ez megint egy olyan, hogy oké, most ezt megcsinálod, de ettől még a rendszer nem működik. És akkor megint fölmerül az, hogy oké, atén demokrácia. Én most például a saját 9. osztályommal ezt így átvettem. Voltak, akiket rohadtul érdekelt, és voltak olyanok, akiket így cseppet sem. Tehát most képzel egy 15 évest, hogy így most, hogy most a stratégoszokat választják, a bulé pedig az a testület, amelyikbe sorsolják azokat a tagokat, akik majd a törvényeket előkészítik a népgyűlésnek. Hát ez rohadt izgalmas azért 15 évesen. Erre lehet mondani, hogy persze, hát akkor add elő érthetően izgalmasan, csak itt azért mindegy, most én nem akarok ebben már még jobban belemenni, de ez a... Tehát itt én azt mondom, hogy ezekkel lehetne variálgatni, csak ez is teljesen egyéni. Tehát egyéni kezdeményezések működhetnek a tanárok részéről, és nincsen egy rendszer szintű megoldás arra, hogy ezt hogy lehetne érdekessé tenni, és én egyébként azt gondolom, hogy a annyira sok mindent kell megtanulni, hogy, és annyira feszes a tananyag, hogy még egyszer semmiben nem tudunk elmélyülni. A Trianon, a demokrácia és a végvárrendszer egy tananyag. És innentől kezdve egy megtanulandó valami, tehát nincs súlya.
Értem. Hát ezek után azért adódik a utolsó kérdés, hogy még soha nem gondolkoztál azon, hogy pálya elhagyó legyél?
Nagyon sokáig nem. Mostanában fordult meg a fejembe, egyébként, de túl régóta vagyok itt, hogy tehát nem tudom, minek kéne történnie, hogy pályahogy jó legyek. Nagyon szerettem, amit csinálok, de most már látom, és ez az, ami egyébként kétségbe ejt, hogy ezt egyedül nem lehet megnyerni, ezt a meccset. Én mindig azzal átadtam magam, hogy én ebben a rendszerben egy sziget vagyok, ami azt eredményezi, hogy lehet eredményt elérni, de egyre jobban látom, hogy nem szigetek fogják megváltoztatni a rendszert, hanem az egész rendszert kéne emberségesebbé tenni, hogy ne kizsigerelt, halálosan elfáradt diákok és tanárok legyenek a rendszerbe, hanem motivált diákok, motivált tanárok, akik amikor bejönnek az órára, akkor azt mondják, hogy amit az előbb mondtam, hogy bejövök és kapok valamit. És ezt a folyamatot kéne valahogy elindítani. Hát nem én mondom meg, hogy hogyan, bár tettem egy-két célzást, az egyikéket a brutális tananyag csökkentés majdnem mindenből. Tehát a kevesebb több elve. Én ezt fenntartom, hogyha nem akarnánk mindent megtanítani, hanem hagynánk, hogy lehet, hogy ez kimarad, de az emberben megmarad az érdeklődés. És majd felnőttként majd utána fog nézni ennek-annak. De az, hogy csak rohanunk, tanulunk, dolgozatot írunk, megint tanulunk, megint dolgozatot írunk, puskázunk, stb. Elfelejtünk, és kiégünk 18 évesen.
Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt egy órában Kis László tehetséggondozásért állami díjjal kitüntetett középiskolai történelemtanár volt a vendégem, akivel a történelemtanítás problémáiról, a mai tanári lét helyzetéről, a nyomoráról talán, hogyha egy kicsit fogalmazhatok így, is beszélgettünk, és arról is például, hogy miért szavaztatja még rendszeresen a saját osztályait. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.